Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 32. Zsoltár első versét énekeljük. A 32. Zsoltár így kezdődik, ó mely boldog. Elfoglalva a 465. dicséret első három versét énekeljük. A 465. dicséret így kezdődik, szelíd szemed. Akik a te házadban laknak, szüntelen dicsérhetnek téged. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és akinek a te ösvényeid vannak a szívében. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Máté evangéliuma 5. fejezetének az első 12 verséből. Tehát Máté evangéliuma 5. fejezetének első versétől így szól hozzánk Isten igéje. Jézus, látva a sokaságot, felment a hegyre, és amint leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig szólásra nyitotta száját, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik szomorkodnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiai. Boldogok, akiket üldöznek az igazság miatt, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és üldöznek titeket, és hazugul minden rosszat rátok fognak miattam. Örüljetek és örvendezzetek ennek, mert jutalmatok bőséges a mennyekben. Így üldözték előttetek a profétákat is. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, a te szelíd szemed elé állunk, a te jelenlétedbe érkezünk most meg, mert tudjuk, hogy a te szemeid, ha elítélnek is, de mégis megkönyörülsz rajtunk, mégpedig azért, amit ott a Golgota keresztjén elvégeztél. Megkönyörülsz, mert kifizetted helyettünk bűneink büntetését, rendezted az Atyával való kapcsolatunkat, és így azt akarod, hogy nekünk is élő kapcsolatunk legyen vele, hogy már úgy jöhessünk az Atya elé, mint gyermekei, akik ismerik őt, szeretik, bíznak benne, és formálj minket, Uram, ilyen gyermekekké, akik bíznak benned, akik hiszik, hogy te ma is ugyanaz vagy, ma is meg tudod tenni mindazt, amiről a Bibliában olvasunk. Urunk, kérünk, hogy így most szent lelked által jöjj és nyisd meg előttünk az égét, az, hogy úgy lássuk, halljuk, mint ami személyesen nekünk szól. És könyörülj, hogy ne zárjuk be előtte a szívünket, ne legyünk olyanok, mint a farizeusok, akik annyi mindent hallottak tőled, de a szívük zárva maradt, mert ragaszkodtak saját szokásaikhoz, hagyományaikhoz, bűneikhez. Ragaszkodtak ennek a világnak az értékeihez, javaihoz, és nem ismerték föl azt, hogy te vagy a legnagyobb érték. Nem látták meg azt a gazdagságot, azt a bőséget, amit te hoztál. És Uram, add, hogy mi pedig ezt mind meglássuk, és tudjuk elfogadni. Könyörülj, hogy be tudjunk lépni a te országodba, és ha beléptünk, akkor ott haladjunk előre, hogy növekedjen a hitünk az ige által, az engedelmesség, a szolgálat által, és köszönjük, hogy te nem hagysz bennünket magunkra, hanem végig vezetsz, bemutatod ezt az országot, segítesz, hogyha elakadunk, és köszönjük, hogy újra és újra megtapasztalhatjuk a te drága kegyelmedet, szeretetedet. És Uram, nem vagyunk méltók arra, hogy te naponta lehajolj hozzánk, hogy magadhoz ölelj, hogy meghallgass, hogy letöröld a könnyeinket, fölemelj, amikor tele vagyunk félelemmel, és mégis megteszed. Áldunk és magasztalunk, és ezért mi is szeretnénk megtenni mindazt, amit mondasz. Szeretnénk úgy, mint Péter, hogy a te szavadra mégis kivetjük a hálókat, mégis tesszük, amit a szívünkre helyeztél, akkor is. Ha úgy látjuk, hogy mi erőtelenek, gyengék vagyunk, de hisszük, hogy te erős vagy. Hogy ami nekünk lehetetlen, az neked lehetséges, és ebben erősíts most meg minket, ebben növeld a hitünket. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igének hirdetésére és hallgatására készülve a 475. dicséret első versét énekeljük, amely így kezdődik: imádkozzatok és buzgón kérjetek. Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található Máté evangéliuma 5. fejezetének a 3. versében. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Foglaljuk el helyünket. Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Hála az Úrnak, hogy ilyen hőségben, ilyen nyomott levegőben is, ott van a szívünkben, hogy akarjuk hallani az ő igéjét. És szeretném arra bátorítani a testvéreket, hogyha valaki úgy érzi, hogy elnyomja ez a meleg, vagy esetleg rosszul lét környékezi, van itt a bejáratban kitéve víz, pohár, bátran ki lehet menni, szabad inni. Sőt, javasolnám, hogyha a nyári időszakban ilyen melegek lesznek, bátran hozzunk magunkkal egy kis üvegben vizet, ne legyen ott bennünk, hogy jaj, templomban vagyunk, nem szabad inni. Miért ne lenne szabad? Hát inkább rosszul leszünk. Vagy inkább elpilledünk, és nem halljuk, amit az Úr mond nekünk. Hát pont azért jövünk, hogy hallani akarjuk, amit mond. De elnyom a meleg, arra kell koncentrálni, hogy jaj, hát el ne aludjak, akkor nem fogom meghallani az üzenetet. Ezért bátran hozzunk egy kis vizet, sőt, még azt is merem ajánlani, aki úgy érzi, álljon fel a padban, mozgassa meg a kezét, egy kicsit a lábát, mert akkor oda tudunk figyelni. Az Úr Jézust látjuk ezekben a fejezetekben, ugye a 4., 5., a 4. fejezetben Máté elmondja, hogy amikor Jézus meghallja a hírt, hogy keresztelő Jánost börtönbe vetik, elkezdi a szolgálatát. És ez úgy történik, hogy elmegy Galileába, mert ő a világ világossága, és viszi az Istentől való fényt, viszi oda a reményt, az életet, viszi a megújulásnak a lehetőségét, és beszél, illetve meghirdeti az Isten országát. Meghirdeti az Isten országát, majd tanítványokat hív el. Igen, elhívja az első tanítványait, annyit mond nekik, hogy jöjjetek, és kövessetek engem. És aki érti, az elindul Jézus után. És már vannak néhányan, akik meghallják a hívást, és rezonálnak rá, vagyis válaszolnak, és most már követik Jézust, oda mennek, ahova ő is. Aztán olvastuk, hogy körbe bejárja Galileát, és hirdeti az Isten országát, és gyógyít, szabadít. És ahogy így körbejárja Galileát, az emberek átélik, hogy hogy valami megmozdult. Ugye előtte 400 évig prófétai csönd volt. Isten népe, a zsidóság várta, hogy Isten szóljon már. Persze nem mindenki várta, de voltak kitartóak, akiknek a szívében ott volt, hogy nem jó ez így, hogy Isten nem szól. Hogy nem éljük át személyesen, hogy ebben a mai világban is van neki üzenete a számunkra. Persze olvasták ők a Bibliát, a tekercseket, mert ugye akkor tekercsekre voltak leírva a szövegek, de mégis arra vágytak, ahogy a régi írást olvasták, és olvastak arról, hogy Isten szólt Illésen, Elizeuson keresztül, vagy Ézsaiás, Jeremiás által, hogy bárcsak most is így szólna. Sőt, ott volt sokak szívébe, hogy bárcsak elküldené már a Messiást. Bárcsak elküldené azt, aki az ő népét majd igazán fogja pásztorolni, aki az igazi király lesz, aki fogja vezetni, aki szabadságot, békét, életet fog az ő népének közvetíteni. És amikor Jézus megjelenik, és elkezd gyógyítani, szabadítani, akkor azt érzékelik, hogy az eddigi csönd megváltozott, az állóvíz kezd megmozdulni, és valami történik. Hogy Jézus körül valami történik, sőt úgy élik meg, hogy Isten erői indulnak be. Mert itt már többről van szó, mint eljön egy próféta, és mond valamit. Itt eljött Jézus, tanít, hirdeti Isten országát, de ennél többet is tapasztalnak, mert aki hozzá viszi a betegeit, meg a saját betegségét, erőtlenségét, azt tapasztalja, hogy Jézusból gyógyító, megújító erő árad. Ugye majd később, amikor a vérfolyásos asszony hátulról megérinti Jézust, és meggyógyul, fölteszi a kérdést, hogy ki érintett engem? És a tanítványok meg értetlenkednek, zavarba vannak, hogy lehet ilyen buta kérdést föltenni, amikor itt egy nagy tömeg, mindenki hozzád ér, Jézus. Hát hogyan kérdezhetsz ilyet? És mit válaszol? Mert éreztem, hogy erő árad ki belőle. Tehát Jézusban Isten országa erői érkeztek bele a mi világunkba. És ezt sokan megtapasztalták. És ezért jönnek egyre többen Jézushoz, és így olvastuk, nagy sokaság követte. Galileából, Tízvárosból, Jeruzsálemből, Judából és a Jordánon túlról, tehát még pogány területről, a Tízvárosból is, ahol már nem zsidók éltek, jönnek Jézushoz. Jönnek, mert szeretnének vele találkozni, szeretnének tőle kapni, szeretnék átélni a vele való találkozásnak a csodáját. Azonban Jézus nem egy vándor csodatevő, tehát nem arról van szó, hogy házról házra jár és teszi a csodákat, hanem ő valóban az Isten országát akarja megismertetni az emberekkel. Tehát nem csak önmagában gyógyít, hanem azt akarja, hogy fölismerjék, hogy valami új kezdődik, valami új indult el, olyan, ami eddig még nem volt. És ez az új az Isten országának a megjelenése. Ugye úgy kezdte a szolgálatát, hogy elközelített az Isten országa. Egész közel jött, itt van. És ezzel gyakorlatilag azt mondta el a jelenlévőknek, hogy Isten országa én bennem, tehát Jézusban érkezett meg ebbe a világba. És aki hozzájön Jézushoz, az ennek az országnak a hatalmát, a jelenlétét fogja megtapasztalni. Tehát erre akarja rávezetni az embereket, hogy ezt ismerjék föl, lássák meg, és akkor hogy ott van a sok ember, egy nagy tömeg, így olvassuk, látva a sokasságot, Jézus felment a hegyre. De milyen megdöbbentő ez, nem várnánk ilyet, ott a rengeteg ember, és akkor Jézus elmegy. Ugye lent vannak a hegy tövében, a hölgyben, és akkor Jézus nem oda megy hozzájuk, hanem fogja magát és fölmegy a hegyre. Még az is lehet, hogy egy kicsit hosszabb időt tartózkodott a hegyen, hiszen Lukács úgy mondja el ezt a jelenetet, hogy fölment a hegyre imádkozni Jézus. Tehát ott a rengeteg ember, és ő fölmegy a hegyre, hogy imádkozzon, hogy együtt legyen az atyával, mert ő mindig azt cselekszi, amit az atyától lát és hall. Jézus nem a mi elképzeléseinkhez igazodik, nem a mi vágyainkhoz, sokszor ezért nem is értették. Hány emberben ott lehetett, amikor látja, hogy az egyik beteget meggyógyítja Jézus, a másikat nem gyógyítja meg. Az egyik halottat föltámaszza, a másikat nem. Ugye nem is sok halott támasztást vitt végbe, csak néhányat. És nem értik az emberek. Mert Jézus ezekben mind jelzést küld, hogy lássátok meg, hogy Isten az ígéreteit beteljesíti, lássátok meg, hogy az Atya él bennem, mármint Jézusban, eljött ebbe a világba. Hogy én vagyok ő. Én vagyok a messiás. A jelek és csodák mind ezt támasszák alá. Mind erről tesznek bizonyságot. Tehát Jézus felmegy a hegyre, és ott imádkozik, aztán leül, és ezzel kihívás elé állítja az embereket. És mit tegyünk? Itt maradunk lent, vagy fölmegyünk mi is a hegyre, oda, ahol Jézus van. Ha itt vagyunk lent, nem fogunk vele találkozni, nem halljuk a szavát. Nem elég, hogy Jézus a hegyen van. Nem elég, hogy tudom, hogy igen, ő oda fölment, itt van a közelben. De sokszor úgy vagyunk. Elég, ha tudjuk, hogy itt van a közelben. Megnyugtató, van egy gyülekezet. Vagy el tudok érni egy ige hirdetést, de valóban elérem-e, valóban megnyitom-e, valóban hallgatom-e, valóban olvasom-e. Megnyugtató, van egy Biblia a házban, de kézbe veszem-e, olvasom-e. Nem elég, hogy csak ott van. És azt olvassuk, hogy amint leült, oda mentek hozzá tanítványai. Tehát nem túl sokan mentek föl a hegyre. Nem túl sokan vállalták ezt a túrát. Úgy gondolták, minek küszködjünk. Betegek is vagyunk. Ide is olyan nehezen jöttünk el. Most még menjünk föl a hegyre? Hát mit gondol ez a Jézus? De voltak, akik úgy gondolkodtak, megéri a hegymászást, Jézussal lenni. Megéri halló távolságba kerülni hozzá. Megéri a fáradtságot, megéri a küszködést, megéri ott lenni vele, és ezért mozdulok, és ezért közeledek hozzá. És a tanítványok mennek. És itt a tanítványok valószínű több embert jelent a 12-nél. Hiszen volt Jézusnak egy bővebb tanítványi köre is. Sőt, valószínű a tanítványokba bele van foglalva a sokaságból az a néhány ember, akinek a szívében ott volt az Isten utáni vágy, aki többet akart annál, mint amit eddig kapott. Többet akart annál a néhány csodánál, többet akart annál a látványnál, amin keresztül ment, hanem akarta őt magát, Jézust. Tehát az a hangsúlyos, hogy oda kell menni Jézushoz. És a tanítványok oda mennek, mert vele akarnak együtt lenni. És ez a lényeg mindig, hogy vele együtt. Hogy vele akarok együtt lenni. Hogy ő kell nekem, hogy utána vágyakozom. És akik így vágyakoztak, oda mentek, és átélik, hogy Jézus megnyitja a száját, és tanítja őket. Megnyitotta a száját, tanította őket. Lehet, hogy voltak, akik azt gondolták, ha idejöttünk, akkor Jézus újra valami csodát tesz, gyógyítani fog, vagy valami olyat, amit még nem láttunk, ami majd bizonyítja, hogy tényleg ő Isten fia. És Jézus nem így cselekszik, hanem elkezd tanítani. A tanítás azt jelenti, hogy meg akarja velük ismertetni Isten országát, meg akarja mutatni, hogy hogyan működik az az ország. Valami olyasmi történik itt, mint amikor elmegyünk egy másik országba, illetve átlépjük a határt, vagy a volt határt, és akkor sokszor látunk, különösen, ha autóval megyünk, kirakva táblákat. És ugye azok a táblák elmondják, hogy ebben az országban mi az, ami másképpen működik, mint abban az országban, ahonnan jöttél. Nem biztos, hogy mindenütt ugyanazzal a sebességgel lehet menni, mint a te országodban. És Jézus is pontosan ezt mondja el, hogy másképp működik az Isten országa, mint a mi államaink, ahogy működnek. Ha belépünk az Isten országába, ott sok mindenben mást fogunk tapasztalni. Ott másképp megy az élet. Ott más van a középpont. Bár mi van a középpontban? Isten. És az Úr Jézus. Mert ennek az országnak az Úr Jézus a királya. Ugye a mi világunkban mi van a középpontban? Hát mi magunk. Mi magunk. De Isten országában a középpont maga Isten. Tehát megnyitja a száját, tanítja őket, és elmond egy olyan beszédet, amit úgy emlegetünk, hogy a hegyi beszéd. Hát azért kapta ezt a nevet, mert ugye hegyen mondja Jézus, és ha majd napról napra olvassuk, figyeljük ezeket a szakaszokat, akkor meg kell azt látnunk, hogy az Isten országa valóban más, mint amit mi megszoktunk. Ha tényleg másképpen mennek a dolgok, mondhatnánk úgy is, hogy fordítva mennek a dolgok, mint a mi világunkban. Szabad úgy is mondani, hogy az Isten ország egy fordított királyság. Egy fordított királyság. Ugye, ha visszagondolunk arra, hogy kicsoda Jézus, hogy ő az Isten fia, és hogy jött el a világba, már ez is fordított működést mutat. Ugye a király, a legnagyobb hatalom egy istálóig alázza meg magát. Egy istálóban fog emberré lenni, megszületni. Egy ilyen mélységbe jön el értünk. Aztán később Jézus beszélt a tanítványoknak, akik nem értették ezt a mást. Nem értették, hogy az Isten országa nem azonos azzal, amit ők eddig tapasztaltak, és amit elvárnak Jézustól és az Isten országát. Ugye azt mondta nekik, hogy amikor egyszer vitatkoztak, hogy ki a nagyobb, hogy figyeljetek ide. Hát igen, ebben a világban, a ti országotokban az úgy működik, hogy vannak uralkodók, fejedelmek, akik uralkodnak fölöttetek, kihasználnak, elnyomnak, de ti köztetek ne így legyen, vagy másik evangéliumban, de ti köztetek nem ez a rend. Az a nagyobb, aki szolgál. És akkor elmondja Jézus, hogy ő nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja sokakért. Hát ez az a másság. A király szolgál az alattvalóinak. A király életét adja az övéért. Hát ez máshol nincs, csak az Isten országában. És ebbe a másképp működő, ebbe a fordított királyságba hívogat az Úr. Hívogat. Mert láttuk itt is, hogy nem kényszerített arra, hogy gyertek a hegyre, hanem ő előre ment, és aztán várta, hogy aki akar, menjen oda hozzá. Igye a szavait, ha szomjas a lelke, ha rádöbbent arra, hogy Jézus közelébe töltődhet fel, ha fölismerte azt, hogy Jézustól kaphatja meg azt, amire ott a szívében, a lelkében szüksége van, mert bárhova ment eddig, senki nem tudta neki azt megadni. Marad belőről üres. Milyen a szívünk? Milyen a szívünk? El tudom-e mondani, hogy már tele van az Úrral? Hogy mindig tőle kapok? Vagy azt élem át, hogy igen, fantasztikus világban élünk, megvan mindenünk, de valahol ott belől nincs meg valami. Valami hiányzik. És nem vagyok boldog. És milyen érdekes, hogy kezdi Jézus a hegyi beszédet? Boldog mondásokkal. De boldog, boldogok kezdi. És lehet, hogy ott, akik vele szemben ültek, magukban azt gondolták, hogy dehogy vagyunk boldogok. Nem látod, milyen nyomorultak vagyunk? Hogy lehet boldog az, akit hordágyon hoztak ide? Akit tele van nyomorúsággal, szenvedéssel, testi, lelki sebekkel, aki szerencsétlen, mert kisemmiszték, egyedül van, koldus sorsra jutott, vagy esetleg úgy van, mint Lázár a gazdag kapujában, hogy a kutyák nyalják a sebeit. Hát hogy lehet boldog? És Jézus elmondja, hogy boldogok, hogy kik a boldogok. De elmondja, mert valószínűleg azért érzékelte azt is, hogy az ott levő emberek azért indulnak el felé, mert boldogtalanok. Mert nem kapták meg ebben a világban azt, amit szerettek volna, amire vágytak. Csalódtak. Mert ettől a világtól várták. És megjelent Jézus, és új reményt támadt a szívükben, hogy majd Jézustól megkaphatom, boldog lehetek. És mit mond? Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Ugye itt is látjuk azt a mást, azt a fordítottságot, hogy mit mond? Ott ülnek Jézussal szembe az egyszerű szegény emberek, a semmibe vett emberek, és azt mondja, boldogok a lélekben szegények. Ugye itt nem elsősorban a fizikai szegénységről beszél, hanem arról a lelki állapotról, amely azt jelenti, hogy olyan vagyok, mint egy koldus. Olyan vagyok, mint egy koldus, akinek nincs semmije, aki nem tud adni senkinek semmit, egyetlen dologra képes, hogy kinyújtja a kezét, és várja, hogy tegyenek bele valamit, és azt elfogadja. Hogy koldus szegény vagyok, rászoruló vagyok, és várom, hogy valaki segítsen rajtam. Üres a kezem. És ez lelkileg jelenti. Ez egy olyan állapot, amikor átélem azt, hogy nem tudok magamon segíteni, valami hiányzik az életemből, hogy üres a szívem és a kezem, és várom, hogy az Úr Jézus segítsen rajtam. Hogy várom, hogy ő adjon nekem valamit. Ugye a koldus nem tud magának megszerezni semmit, mert nincs semmije. És ez egy ilyen lelkiállapot. Boldog, aki ilyen lelkiállapotban van, hogy nem maga akarja megszerezni az üdvösségét, a bűnei bocsánatát, a békességet, hanem várja, hogy azt kapja az ő urától, Jézustól. Tudok-e várni? Látom-e ilyen lelki rászorulónak magamat az Úr előtt? Igen, mert az a boldog, akinek üres a keze, aki várja, hogy kapjon, ugye pünköstkor láttuk, hogy eljött a Szentlélek, és betöltötte a tanítványokat. A lélek betöltötte őket. Miért tudta, mert üres volt a szívük? Igen, ha üres a szívem, a lényem az Úr be tud tölteni, akkor tud nekem adni, akkor kapok tőle. És ugye ennek az ellentétje, ennek a hiánya, ennek a lelki szegénységnek a hiánya hozza azt a langyos állapotot, amitről a laodiciai gyülekezetnek beszél Jézus. Hogy ők külsőre nagyon jó módban éltek. Mindenük megvolt, ugye? Azt mondja Jézus, hogy azt mondod, hogy meggazdagodtam, mindenem megvan, nincs szükségem semmire. És nem tudod, nem látod, hogy te vagy a vak, a szegény és a koldus. Na ez volt a bajuk, hogy vakok voltak arra, hogy meglássák, hogy annak ellenére, hogy külsőleg megvan mindenük, mégis szegények. Mégis szegények. És akkor Jézus mondja, hogy de, még itt vagyok. És kérhetsz tőlem, vehetsz tőlem gyógyulást a szemedre, a lelkedre. Vehetsz tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj. Tőlem vegyél, tőlem fogadd el azt, amit adok, és más, jobb lesz, minőségileg jobb lesz az életed. És aztán viszi tovább boldogok, akik szomorkodnak, vagy sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ugye a megvigasztaltatnakban benne van, hogy nem ők keresnek vigasztalást, hanem valaki megvigasztalja őket. Az Úr vigasztalja meg. Kiket? Akik szomorkodnak a bűneik, a nyomorúságaik fölött, akiknek fáj az, hogy távol voltak eddig Istentől. És Jézus azért jött, hogy megvigasztalja. Hogy vigasztalja meg? A bűnbocsánattal. Azzal, hogy lehajol hozzájuk, elfogadja őket. Ugye hányszor vitába kerül a farizeusokkal, amikor a szemére vetik, hogy olyan emberekhez, bűnösökhöz, vámszedőkhöz, paráznákhoz bemegy, meg szóba áll velük. És akkor Jézus azt mondja, hogy ő azért jött, hogy ezeket az embereket megmentse, mert a betegeknek van szükségük orvosra, és ő a mi lelkünk orvosa. Igen, ha beteg vagyok lélekben, ha beteg vagyok ott belől, akkor jöjjek hozzá, mert ő az igazi orvos. Ő a fő orvosunk. De mondja egy halleluja ének, hogy az áldott orvos erre jár, a drága főpap Jézus. Igen, ő erre jár, amikor az igéje szól, akkor erre jár. És ő az igével gyógyítja az életünket. És akinek erre az igére van hallása, az gyógyulni fog. Az gyógyulni fog a szomorúságára. Megvigasztaltatnak. Ugye szomorúság lehet, ugye a betegség, a baj, a halál, a gyász miatt. És mit mond Jézus? Hogy jöjjetek én hozzám, és én megvigasztallak, és én megnyugvást adok, én békességet adok a gyászunkkal, vagy a meg nem értett kérdéseinkkel. Menjünk oda, amit nem értünk, hát miért így van? Azt is merjük oda vinni. És mit mond Jézus? Megvigasztaltatnak. Ő ad vigasztalást személyesen az igény keresztül. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. A szelidek öröklik a földet. Tesszük föl a kérdést. Nem inkább arról van szó, hogy a szelidek nem örökölnek semmit. Mert a vadak, a durvák, erőszakosak, rámenősek mindent megszereznek előlük. Ha nem ezt látjuk? A világban. Igen, a világban. De Jézus arról beszél, hogy egy más működésű országot hozott. És azt mondja, a szelidek igenis örökölni fogják a földet. Hát hogy? Hát azért, mert ragadozók egymást is el fogják pusztítani. Mert mit is vártak az emberek, akik ott ültek Jézus körül, hogy jön a messiás. De a messiás képük az egy hadvezér, az egy győztes király volt, aki majd hadsereg élén leveri Rómát, és felszabadítja Izraelt. És miénk lesz a föld? Miénk lesz az ígéret földje? Egyedül birtokoljuk. És mit mond Jézus? Hogy ne egy harcias királyt várjatok, mert a fellázadtok Róma leverés nem lesz föld. És ez így is történt. 2000 évig nem volt Izrael országa, pontosan azért, mert Jézust elutasították, hogy mire megyünk mi a békesség fejedelmével, nekünk harcos fejedelem kell. És akkor őt elutasították, és később föllázadtak Róma ellen, totálisan megsemmisítették Izraelt a rómaiak. És azt mondja Jézus, nem lesz örökség, ha te fegyverrel akarsz harcolni. És hányszor látjuk, mivel harcolunk az örökségeinkért, nem szerítséggel, nem alázattal, nem úgy, hogy el tudom engedni, le tudok mondani, én akarok mindent megszerezni, és mennyi vesztesség van belőle. Hányan nem beszélnek egymással valamilyen örökség miatt, mert mi akarjuk megszerezni, és mit mond Jézus, légy szelíd, tudd elengedni, és bízd rám, mert lesz akkor örökség. Akkor öröklöd a földet, az új földet, az üdvösséget. És így viszi tovább boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. A megelégítetés mindig a másik oldalról jön, mindig Istentől jön felém. Mit jelent ez? Éhezik, szomjazzák az igazságot. Az igazság, az Isten igazsága utáni szomjúságról beszél Jézus. Ugye Pilátus fölteszi, mi az igazság. És nem sokkal korábban az Úr Jézus beszélt arról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát Jézus az igazság. Ott áll az igazság Pilátussal szemben, és nem látja meg. Nem veszi észre. Mi az igazság? Hogy ő a messiás. Azt mondja, aki éhezi, szomjúhozza ezt az igazságot, valóban meg akarja ismerni a messiást, találkozni akar vele, az megkapja azt a látást, hogy fölismeri. Fölismeri, hogy én vagyok az. Aki alázattal jön, mint a samáriai asszony, eljut erre a alázatra, és ugye kimondja, hogy tudom, hogy majd messiás jön, és Jézus kijelenti magát neki, azt mondja, én vagyok az, aki veled beszélek. Aki ezzel a szomjúsággal jött, ugye a samáriai asszony is szomjúsággal érkezett a kúthoz, és nem csak testi szomjúsággal, lelkivel, és megkapta a megelégítetést, megkapta az élő vizet, és a fölismerést, hogy Jézus a messiás. És ott van-e bennem, hogy én keresem a messiást, keresem az Istent, meg akarom találni. Nem elég, hogy csak ülök a padban, nem elég, hogy csak kísérem Jézust, nem elég, hogy csak van könyv a kezemben. Én akarok vele találkozni, én meg akarok győződni arról, hogy ő az én Uram és megváltóm. És azt mondja, hogy boldog, aki így éhezi, szomjúhozza az igazságot, mert megelégített, mint az a szarvas, aki vágyakozik a friss forrásvízre, és a vágyakozásának meg lesz a jutalma, kap vizet, és nem fog éhen, szomjan pusztulni, hanem megerősödik, és tovább tud menni, és ezt ígéri nekünk is az Úr. És így beszél tovább az irgalmasokról, a tiszta szívűekről, a békességre igyekezőkről. Tehát elmondja, hogy az ő országában milyen lelkülettel élnek az övé. Azt mondja, irgalmasok. Erre is fölkaphatták a fejüket, hiszen az a világ is irgalmatlan volt. Róma kegyetlen békét tartott fönt. Oda csapott mindjárt, ahol egy kis mozgolódás volt, rengeteg ember szenvedett, senki nem törődött a másikkal, elmentek egymás mellett, és azt mondja, az én országomban már úgy fognak én, hogy irgalmasok. mert ők is irgalmasságot nyernek. És ezzel eszünkbe juttatja Jézus, hogy azt a történetet, amikor egy írástudónak beszél arról, hogy valakit félholtra vertek, kiraboltak, ott hagyták az útszélén, és akkor arra megy a pap meg a lévita, és egyáltalán nem érdekli őket az a nyomorult, hogy ott fog meghalni. Nem volt a szívükben irgalmasság, csak magukkal voltak elfoglalva, és mentek tovább, és kiment arra egy samaritánus, egy ellenség, és annak a szívében volt irgalom, és lehajolt, könyörült, és azt mondja Jézus, én vagyok az ilyen irgalmas samaritánus. És aki megtapasztalja Jézus irgalmát, hogy megáll mellettem, amikor a legnehezebb helyzetben vagyok, és fölemel, és meggyógyítja az én életem, az maga is irgalmassá válik, az már maga is gyakorolja, mert az Isten országa a gyakorlatról szól. És így viszi tovább a szelidek, a tiszta szívűek, a békességre igyekvők, a boldogok. Tehát az Isten országában az ő polgárai már a békességre igyekeznek. Tiszta a szívük. Mit jelent? Megtisztított. Nem magamtól olyan, hanem az Úr tisztítja meg, és teszi ki azokat a tartalmakat, amik megrontják az életünket, és tölt fel új tartalommal. Miért fontos a szív? Mert a szív teljességéből szól a száj. A szív tartalmából lesznek a cselekedetek. Ami a szívünkben van, az motiválja a tetteinket. És Jézus meg akarja tisztítani a szívünket, hogy jó tettek származzanak belőle. És aztán beszél arról is, hogy aki az övé, arra mi vár? Mert ő soha nem árul zsákba macskát, ő nem csap be. Nem azt mondja, hogy kövessetek engem, és akkor ebben a világban semmi bajotok nem lesz. Hanem arról beszél, hogy akik utánam jönnek, akik hozzám tartoznak, akiket üldözni fogják az igazság miatt, tehát azért, mert vállalnak engem, vállalják, hogy én vagyok a Krisztus, üldözni fogják, bántani fogják, rágalmazni fogják. És hogy reagáltok? Örültök? Ugye azt olvastuk Pünkösd után a tanítványokról, hogy örültek, hogy szenvedhetnek is a Krisztusért. Amikor megverték, börtönbe csukták őket. Ugye örüljetek és örvendezzetek, mert jutalmatok bőséges a mennyekben. Az Úr jutalmat készít a hűséges követőinek, azoknak, akik vállalják őt, vállalják érte a szenvedést, és ki tudja vállalni, és miért vállaljuk a szenvedést érte, mert tudjuk, hogy ő előbb szeretett és szenvedett, mint mi. Ő ott a Golgotán önként vállalta értünk a szenvedést, és ezért hálából én is vállalom őt. És öröm van a szívemben, mert hozzá tartozhatom. Együtt lehetek vele. Mit mond a mennyekben? Van cél. Ha úgy látjuk, hogy nehéz, akkor mindig adjon örömöt, biztatást, reményt, hogy van cél vele lenni az üdvösségben és majd az új földön. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy elhoztad az Isten országát ebbe a világba. Köszönjük, hogy bemutattad azt a számunkra, és láthatjuk, hogy mennyire másképp működik, mint ez a világ, hogy a te országod valóban egy fordított királyság, mert te nem leuralni jössz minket, nem belőlünk, hanem értünk éltél. Nekünk szolgáltál, életedet adtad ott a Golgota keresztjén, ó Uramat, hogy ez átmelengesse a szívünket, és töltsön be hálaadással, magasztalással. Köszönjük, Urunk, hogy azok a boldogok, akik fölismerik a belső lelki szükségeiket, szegénységüket, akik ki tudják mondani, hogy nincs semmim, koldus vagyok, rád vagyok utalva, Uram, és köszönjük, hogy te ezeket az üres kezeket, szíveket megtöltöd kegyelmeddel, önmagaddal, szereteteddel, békességeddel. Köszönjük, Urunk, hogy oda mehetünk szomorkodva, sírva, mert te nálad van az igaz tanás, és köszönjük azt is, hogy ígéred, hogy majd az új földön letörlöd a könnyeinket, és ott már többet nem lesz könny, nem lesz sírás, nem lesz fájdalom, nem lesz halál, nem lesz gyász. De köszönjük, hogy most is, ebben a világban is még a te országod erői hatnak, és ezek az erők, ami bűneink fölött tudnak győzedelmeskedni. És így jövünk hozzád, leborulva, hogy tisztítsd meg a szívünket, az életünket, hogy be tudjunk fogadni téged, hogy készek legyünk a neked való életre, szolgálatra. Úr Jézus, könyörgünk azokért, akik még távol vannak tőled, akik nem ismernek téged, és azokért is, akik elmaradtak tőled, akik elindultak és egy darabig járták a keskeny utat, de valamiért lemaradtak, elmaradtak, Urunk, hogy ők is átéljék a te lényednek a vonzását, hogy ők is vágyakozzanak újra utánad, hogy ismerjenek meg téged, éljék át a te szeretetedet és kegyelmedet. Könyörgünk a betegekért, egyedül élőkért, gyászban járó testvérekért, hogy Urunk, adj nekik gyógyulást, vigasztalást, hitben, lélekben való megerősödést, hogy kitartsunk a hitben, hogy kitartsunk akkor is, ha üldöznek, ha te miattad rosszat mondanak ránk. És add, Uram, hogy mi mindig a rosszért jóval tudjunk válaszolni. Eléd visszük a gyermekeket, családokat, fiatalokat. Könyörgünk egyházunkért, könyörgünk, Uram, az emberiségért, hogy hallja még meg a te hívó hangodat, mert Uram, olyan nagy szükség van rá, hogy eljusson a te szavad a szívekig, és te áld meg az életünket, hogy tudjunk rólad bizonyságot tenni, hogy rajtunk keresztül minél többen meghallják a te szavadat, és elinduljanak feléd. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja, és élünk a ránk következő héten, kedden és csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, majd vasárnap délelőtt 10 órától az istentisztelet előtt presbiteri gyűlésre kerül sor. Tehát jövő vasárnap 10 órától presbiteri gyűlést hirdetünk, majd 10:30-tól istentiszteletre kerül sor. Istentiszteletünk végén a már megkezdett 465. dicséret 4. versét énekeljük. Szeléd szemed, Úr Jézus! Sir.